Rádió Bombonier, a kabaré rádiója.
Kedves hallgatóink, most kapcsoljuk a Magyar Rádió 5-ös stúdióját.
Kabaré csütörtök.
Mondd, Miklós, hogy jutott eszedbe az a példátlan, mondhatnám bizarr ötlet, hogy a Kabaré Színház bemutassa Kabos László kabaréját?
Nézd, Tibor, tőlünk azt várják, hogy hónapról hónapra sose volt képtelenségeket eszeljünk ki. Föllépett már itt a kabaréban miniszter és kéményseprő, TSZ elnök és vízipólós, rendőrezredes és utcalány. Gondoltam, egyszer kivételesen kísérletet teszek az ország legnépszerűbb komikusával.
Jó estét kívánok! Ez a rádió kabaré? Szebb is lehetne.
Olyan, amilyen, hagyd el, úgyse látják.
Te itt okosnak kell lenni, nem szépnek. Azért hívtunk téged.
Hát, ha itt okosnak kell lenni, akkor te hogy kerülsz ide?
Mert engem szeret Marton Frigyes. Ugyanis én szerettem neki füstölt heringet Bécsben. Azt még nálam is jobban szereti.
Hát mi mindent kell tudni az érvényesüléshez, mi? Akkor te azt is tudod, hogy mivel érdemes elkezdened áll a műsort. Melyik oldalamat csillogtassam először?
Hát itt elengedhetetlen hagyomány néhány önéletrajzi adat. Kezd azzal, jó?
Tudjuk, hogy téged Új-Zélandtól Újvidékig 15 millió magyar ismer. De ezt muszáj, Laci. Ez itt olyan, mint az útlevél fénykép. Veled sem tehetünk kivétel.
Nézzétek, én már rengeteg önéletrajzot írtam, ahány helyre annyi félét, tudod? De csak egy volt köztük zenés.
Hát akkor énekeld el.
Boldogan. Én itt születtem Pesten, egy csillag fényes esten, oly zsenge volt a testem, mint harmatos virág. Mint kispolgári gyermek, én sírtam, hogyha vertek, szép lassan felneveltek, így lettem kisdiák. Amatiszban a titkárságig felvittem, mert ha bármit mondtak, tisztelettel elhittem. Én léptem jobbra-balra, és rajzoltam a falra, mert így volt ez divatba, sok hosszú éven át. Még páter volt a páter, és volt sok furcsa fráter, s a káder, mint a kráter, úgy égett bennem is. Az éberségem, kérem, a szikla volt a résem, és éles, mint a késem, az érvelésem is. A striptizről még akkor nem is álmodtam, s a nagypapámmal osztályharcban állottam. Ha jött hóvégi hajrá, én azt mondtam, hogy hajrá, hogy jött is némi bajrá, nem bosszantott soká. Az évek gyorsan múltak, a klikkek dúltak, fúltak, és lassan elcsitultak a bátor emberek. Mondom magamba, hallga, ne tudj sokat, te balga, ne verd fejed a falba, az túl jó nem lehet. És kantátát is daloltam a bálványról. Hát ki tudta, hogy lelökik az bálványról. Ezt énekeltem ígyszer, és nem lett semmi kikszer. Az ember könnyen viccel, mikor már nincs kivel.
Lacikám, ez szép volt, de nagy szerényen kihagytad az önéletrajzodból, hogy mi mindent játszottál. Mik voltak a legnépszerűbb, legnagyobb sikert aratott figuráid?
Hát volt egy-kettő. Mire gondoltok?
A magánszámaidra.
Ja, hát azok régebben születtek, amikor még nem volt tévé, az egyedül népszórakoztatást a rádió szolgáltatta. Szombat esténként kabarékat adtak, amiből én soha nem maradhattam ki, és ez olyan népszerű volt ez a szombatesti kabaré, hogy amit este elmondtunk a rádióban vicceket, azt reggel már kocsmákban, vendéglőben, presszókban már fütyülték a susszerinasok.
Most fordítva van, Laci. Most, amit elmondanak a presszóban, azt másnap mi mondjuk a rádió kabaré.
Jó. Hát melyik számaim is, amit ilyen népszerűek van? A Szemes ember, fotóriporter, a Lógos, a Ramcsák Otóka. Mikor ezt mondtam a rádióban, kiabáltak utána a gyerekek az utcán, hogy mi van Otóka?
Akkor még te voltál a Jafszer.
Igen.
Hogy indult a pályád? Mivel kezdődött?
Hát akár hiszik, akár nem, kedves hallgató, kedves közönség. Én a 30-as években nagyon tühti kis kertészlegény voltam. Komolyan kertészképző intézetben tanultam itt Rákoson, és ott találkoztam össze először egyik nagy művészünkkel, a Gozolt Gyula bácsival. Aztán már olyan jóban lettünk, hogy sztorikat is adott magáról. Most engedjék meg, hogy egy pár ilyet elmeséljek, tőle hallottam. Nagyon szeretett előadás után a kollégákkal leülni, ultizni, egy kicsit fröccsözni is, szóval nagyon rendes ember volt. Berki Lili néni pedig haragudott érte, ha ő fröccsözni is után ment haza, egy éjszaka és egy órakor tért haza Rákosligetre, óvatosan ment be a lakásba, hogy föl ne ébredjen az asszonyka, ajtó előtt lerúgta a cipejét, fuszekliba bebújt az ágyba, magára húzta a takarót, és abban a pillanatban fölébredt Lili néni, és kiszólt az ágyból, hogy Gyula, te vagy az, mire gózol.
Éha! Miért? Más várta?
Gyula, most jöttél?
Most hát.
Hány óra van, Gyula?
10 óra.
Mennyi?
Mondom, 10 óra.
Gyula, az előbb egyet ütött.
Ha mit akarsz, a nullát is kiverje?
Történt meg az is, mert nagyon szeretett ugratni, úgy a színpadon, mint a magánéletben, hogy bement egy presszóba, azt mondja a kávéfőzőnek,
kisasszony, van zacc?
Azt mondja, van.
Adjon 5 kilót.
Mennyit?
5 kilót, csomagolja be.
Becsomagolta.
Nincs több zacc?
Nincs.
Most főzöl egy duplán.
Egy alkalommal Lili nénivel ültek a lugasba, a Rákosligeti kertben, este felé volt. Lili néni megszólalt, Gyula, nem vagyok jól, úgy ráz a hideg.
Igyál meg egy pohár bort!
Tudod, hogy utálom a bort,
akkor rázod tovább.
Később megint megszólalt az asszonyka, nagyon nem vagyok jól, Gyulám.
Igyál meg egy pohár bort!
Nagy nehezen beletukmált egy pohár bort.
Jobban vagy?
Nem.
Igyál meg még egy pohárral!
Megint adta. Jobban vagy? Még mindig nem.
Ija, meg mély poharra?
Hát mit mondjak, 10 pohár bort bele töltött az asszonyba. A 10. pohár után Lili néni megszólalt, azt mondja, Gyula, most már egész rosszul vagyok.
Jó van, legalább tudod, hogy mit szenvedek én minden áldott este.
Kedvenc nótája, amit minden operettben vagy zenés vígjátékban belevett, az ő emlékére hadd énekeljem el, jó? Alla Gozo.
Lennéd rózsa, rózsa pippó, lennék obi, mely hagyod döngi, döngi szélve, száll a víz felé.
Ugye, szifrázom. Pedig ennek kiköjönni. Bennmarad.
Lackám, bevallom, ezt a műsorszámodat én egyszer egy tömbálon hallottam az Akácfa utca egyik bérházának udvarán. Ugyanakkor úgy emlékszem, hogy akkor te nem csak Gózon Gyulát parodizáltad.
Nem, a másik nagy kedvencem Sárdi Jancsi volt. Minden idők legnagyobb operett bonviványa. Tényleg róla csak meghatottan tudok szólni, mert nagyon-nagyon profi volt, értette a szakmát, amíg ért még tanítani is kellett volna neki a főiskolán. Azon kívül hadd említse meg itt még azt, hogy én tulajdonképpen nagyon boldog ember vagyok, én még találkoztam a latabárokkal. És nagyon sokat tanultam tőlük. Sárdi Jancsi írtó aranyos jópofa ember volt, közvetlen, viccelődős, és amellett néha olyan lassan fogalmazódott meg benne egy-egy dolog, szabadjon erre kis Sárdi sztorit, a Nagypál Lászlóval mentek Siófokra géppocsin. Itt ért határába elütöttek egy macskát, egész úton nem szólt Sárdi egy szót se, mikor megérkeztek Siófokra, akkor mondta, hogy azt mondja, hát ez megjárta. Most én parodizáltam őt, úgyhogy most engedjék meg, hogy a kalocsaszegi Madonnából egy nótát előadjam. Ámolva. Ámol nem lehet rossz. Elpihent a nagy világ, elpihent a lomb, messzi mércel valahol kondul egy kolomb. Egy magányos macska hív egy gelmicét, hajladozó rózsafáj sírja énekét. Rózsalevél fölkap az ég, messzi sodor innen meg onnan. Hely, rózsalevél, egy sörnél, rózsamnak hiszennék, Fintel szívem vágyat, kapjatok bele! Hallj vissza! Mondjön a kapadal! Fölkap a szél, talásos hely! A végét azért nem hallották, mert az ultra rövid hullámon ment át.
Lacika, emlékszel még, melyik műsoromban léptél föl először itt a rádióban?
Ne haragudj, de egy hirtelen.
Azért kicsit rosszul esik. 1963-ban volt Martonnal egy sorozatunk, a Nem az én színpadom. Ott a Vidám színpad művészei a nemzeti színháziakkal vetélkedtek. Te nyerted meg az első fordulót egy olyan számmal, ami nem volt kacagtató, nem is kifejezetten kabaré, inkább lírai, megható. Épp azért választottuk ezt, hogy az egyéniséged új színét is megmutassuk. Emlékszel már?
Nem emlékszem.
De akkor emlékeztetlek rá.
Záróra tájban egy bár, a pultjánál gentleman áll, bőre sötét s idogál, jó pesgő sós kaviár. Nézd most rám, nem vagy vak, másképpen állt rég a frak, őszinte szót mondok csak, tessék! Egy konyak. Vigyelj rám, sok éve múlt, e frakkos úr, hogy boldog volt, köröttem édes nők, de száz és száz, mindben forró, tűzszerelmi láz, nem hiszed el, azt, amit halsz, nézhetsz rám, meg nem zavarsz, harmit se voltam álmó, akkor én boldogad nem volt a földkerekén. gentleman, s rajta a frak. Megjátsza itt az urat, amiből éppen elég, a dollárok nem feketék. Vénga vallé s rajta frak, bőre sötét, mint a lak. Dollár és zongora szól, hé, játsz valami jól. Azt játszd el nekem, ide hallgat, játszd el nekem a titinét. Mi? Miért a titinét? Azt szeretem hallani, na, az a kedvenc notám a titiné, na, hát csak azért. Ide figyelj, te nem is titinének hívták, hanem Lolónak. Igen, Lolónak. Na, mi lesz, jársz már? Szép napon ott hagyott a Loló. Kis Lolo. Pedig csuda klassz nő voltám te. De oda nézd, látod azt a kislányt? Nézd oda, az is van olyan csinos, mint a Lolo. Mi? Na mindegy, nem? Nem számít. Te ide. Éjszakákon átjártuk a Lolóval a Charleston-t. 1925-ben. Hangosabb vagyász, te! Üss be azokba a billentyűkbe, ne sajnáld! Na, azért. Csuda kemény legény volt, hanem te. Bizony, és 30 éves, érted? 30 éves. Hangosabban ne sajnáltad! Charlestont nem a szende kislányoknak találták én. Akkor más idők voltak, tudják is a mai fiatalok. Ide hallgass, te! Várj! Majd én megmutatom, hogy szól ez. Amúgy, hogy Isten igazában. Nem hiszed el azt, amit hallsz. Nézhetsz rám, meg nem zavarsz. 30 sem múlt a vámó, akkor én. Holdalom nem volt a föld kerekén.
Lacikám, visszatérve az önéletrajzodra, hát ugye hallottam, rebesgették, hogy hát neked mindig voltak nőügyeid. Hát mi igaz abból, hogy téged annyira szerettek a lányok?
Tényleg szépen nem akarok hencegni, de megtettem, amit tőlem telhetett.
Erről nem lehetne valamivel részletesebben?
Boldogan. Toujours l'amour, mint egy trubadur, úgy éneklem folyvás te dalt. Toujours l'amour a szívembe túr, hát ordítom, hogy te is halt. Ha meglátlak, reszked a térnyem, s a lépem a torkomban érzem. Toujours l'amour, egy hölgy és egy úr, az élet kettesben, de szép. Azt akarom ezzel mondani, hogy szép dolog ez a szerelem. Ősidők óta fönnáll, és semmit sem változott, csak apró részleteiben. Nincs virágcsokorra leánykérés, nincs szerelmi vallomás, nincs szerenál az ablak alatt, csak szerelem van, megszűnt a bürokrácia. Mert ugye azelőtt, hogy egy fiú udvarolt a lánynak, akkor a mama jelenlétében hónapokra át az időjárásról kellett beszélgetni. Na nem, mindig ott ültek hármasba az asztalnál, a kislány az udvarlón, meg a mamcsika. És a mamcsika boldogan skubizta a fiatalokat. Tetszik tudni, mi az a skubizás? Lőrincá Lajos szerint, laskalődés, feltűnés nélkül. A gyerekek meg beszélgettek, hogy esik, nem esik, süt, nem süt. Közben az asztal alatt meg ment a birizga. Aztán a fiú témát akart változtatni, odapattant a mama elé, nagycsöcsös asszonyom, van szerencsén tisztelettel megkérni Prüntyike kezét. Mire a mama? Nézze, Lajos, maga egy nagyon szimpatikus fiú, Lajos. Tudja, de az én kislányom még lány. Majd teszünk róla. Nem, azt mondja, mama, még nem adom férhez egy gyereket, és olyan fiatal, aminek is nyíló rózsa. Igen, a bimbókat már láttam a múltkor. Most már ez nincs, egyszerű a dolog. Illetve nem mindig egyszerűen vannak mamlasz férfiak is. Én is olyan voltam fiatal koromban, ide hallgassanak, én olyan egy gyerek voltam. Soha nem tudtam elkezdeni, de azóta már fejlődtem, most már befejezni nem tudom. Rengeteg levelet kaptam, kiválogattam a legérdekesebbeket, és egy presszóba rendeltem a delikvenseket. Az első jelölt azt mondja, rövidlátó lehetett, mert mindjárt az ölembe üt. Azt mondja, emerenciám vágyja, és még egy bizgírnyálta magát. Mondom, hogy hívják aranyom, mert már kezdett ízleni a figura. Azt mondja, emerenciám, ne siess az anyád szentségből szépen. Lassan, és tekert meg visszájára is. Szia! Jó van! Mondom, kicsit hosszabb lebe van, már haza se kell mennünk. De elkergette már mindjárt, mondom, milyen lány az, amelyik hátulú kezdődik előrük, nem? Alig, hogy elment, elsötétült a helyiségbe, megjelent a következő jelölt, eltakarta a bejáratot. Akkora volt. Jött felé, mint a T-34-es. Csilingelő hangon megszólalt, itt a napsugár. Mondom, akkor miért lett ilyen sötét? Azt mondja, a kis piros ember maga tették nekem. Azt elhiszem, kéne pipi húsi, mi? Ezt is elkergettem, azóta nem hirdetek aprót, és gyerekek, rájöttem arra. Fiatalon kell házasodni, nehogy úgy járunk, mint az a 60 éves férfi, aki elvette egy 20 éves lányt, aztán fiatal az egész nász éjszaka jajgatott, hogy apja, meghalunk. Hallod, apja, meglátod, meghalunk. Miért? Én a röhögéstől, te meg az erőlködést. De elsiet is a szabad a házasodás, gyerekeim, mert nem lóverseny az. Egyik kollega megnősült a színháznál, másnap jött a fiatal asszony stopper órával. Lemérte, hogy a fiatal férnek hány perc alatt kell hazaérni előadás után a lakásba. Rendes asszony, mi? Agyon csapni szekercével. Az... Szóval a fér rendesen haza is járt, fél év múlva mégis hírva panaszolt az asszony, hogy csalja az ura. Nem tudtuk elképzelni, hogy csinálja a csibész, hogy hazaér, az mégis. Kiderült, hogy a liftbe. A 9-en laktak a házmesterlány, mint te van, az ott volt a tekli-mekli. Én nem tudom, hogy csinálták, mind emeletnél kettőt. Meg a lift az zötyög, gyerekek. Na mi van, ha benn akad? Már lift. Pesten, mire kigyűl a szerelő, a gyerek már óvodába jár. És ettől függetlenül csúnya dolog a csalás. Ha valaki az igazit megtalálta, nyugodjon bele, nem? Ez van, ez köszerebbé. Miért? Én tudom, hogy később a házasságban elmúlik a nagy lángolás, de a pislogás csak megmarad. Meg az élet értelme a gyerek. Imádom a srácokat komolyan, azt hiányzik legjobban. Ja, és a srácok is vonzódnak hozzá, mert érzik ám, hogy ki szereti őket. A múltkor a színház előtt várt egy kisfiú, azt mondja, Laci bátyám, tessék fölmegy apukáz, és megmond nekem, megbuktam. Mondom, miért pont én? Mert a múltkor mondta a pater, hogy nekem kiskapos mondtad, amit akar, hogy halálra rölgi magát. Annyiszor gondoltam már rá, hogy össze kéne hozni egy gyereket, társadalmi hátrányokat is szemben az ember attól, hogy nem családos. A színházban azt mondják, Alacinak nem kell prémium, úgy sincs, akire elköltse. A minisztériumban a kaposnak nem kell Kossuth díj, úgy sincs, aki büszke legyen rá. Meg még nem is beteg. Tudják, mikor hozzák nekünk a plestit, mikor már az intenzíve. Valakinek már csak a piros párnám viszik utána. Aztán az úgy belgödöd, most már van időd, nézeget. Ja,
jaj, aztán a nős kollégák, hogy néha milyen irigyek. Könnyű neked, Laci, az egyedül vagy azt csinálsz, amit akarsz, kell minden nap más nő. Nem úgy van az férfi társaim. Szép a változatosság, de nagyon fárasztó. Nézzenek rám, mint a aratás bugyüttem van. Megmondom, mi a helyzet, ha egy nőtlen ember kalandokba bocsájtkozik, annak ki kell ám tenni magáért. Elvárják ám, a tudás a legjobb átadja. Milyen más a széria munka otthon, igaz-e komán? Az ember otthon rossz napot fog ki, akkor azt mondja, anyukám, máma, csütörtök, lesz még péntek is. Azt mondja a mama, igen, de az hústalan nap. De vallásos lettél. Ezzel együtt nem fenékig tel fel az aglegyegyet. Higgyék el, csak jár a szám. Közben ilyenkor meg olyan irigy vagyok, hogy ilyen kedves társaságban, mint önökkel, menjenek már könnyű maguknak. Mennek haza, kiki a párjával, vagy máséval. Én meg megyek haza, mint a kivált kutyám. Ide hallgasson szép azt, hogy a máma nem segít ki, nem tudom, mit csinálok magam. Képes vagyok, kinyitom a gázcsapot. Tehát föltözöm a bableves melegedni. Mondja aranyom, nem gyűnne megkeverni egy kicsit. Ide hallgasson, ekkora csülök van benne. Tehát kinyitok egy üveg pezsgőt, hagyja ön az a mámor. Elgondolkozom a sorsomon. Ha ez így megy még 20-30 évig, akkor majd megint feladok egy hirdetést az újságba, hogy keresek egy ápolónőt, egy öregedőt, de azért a szerelemben még törekedőt. Humora is legyen néki, mert az drága kincs. Majd együtt kacagunk azon, ami nincs. Mert nem csak a 20 évesek kín, ami az úton még a réhán korosztály, a réten minden idomány. Yeah. Gyertek, lányok, legyünk jó barátok! La la la!
Igazán nem akarok neked hízelegni, de a filmjeinek mindig eszeveszett sikere volt. Nem is tudom, hogy a Mágnás Miska óta magyar filmnek volt-e annyi nézője, mint a Verébis madárnak.
Nem is lett folytatása. De a 7 tonna dollárnál még a jegyüzérek is sorbáltak. És a külföldi fogadtatás. Szerintem a 7 tonna dollár majdnem annyi valutát hozott az országnak, mint a film címe.
Nem is lett folytatása.
És ezekben a filmekben micsoda nők borultak a vállára, meg az ölébe, meg a lába elé.
Nem is lett folytatása. Nézd oda, megmondom neked, a film az film, a színpad meg színpad. Nem kell olyan komolyan venni, hogy én nem ismerem a házas élet buktatóit. Csak hogy én nem a magam kárán tanultam meg, hanem figyeltem a barátaim, kollégáim, ismerőseim sorsát. Fizessék ők a cseket.
Szóval nem csak a színpadon vagy te mindig a győztes, hanem az életben is?
Kérlek szépen. Volt a színpadon, én voltam a csábító. Volt, hogy engem csábítottak el. Volt, hogy engem szarvasztak föl. Vagy én a többieket.
Lacikám, a legelső rádiós szereplésedre csak emlékszel.
Ja, arra emlékszem, az nagyon érdekes volt. 20 éves gyerek voltam, egyszer csak végre kaptam a rádióba egy behívót. Ja, el kell előzőleg mondanom ezzel kapcsolatban, ami ide tartozik, hogy én a kertészetet is azért hagytam ott, mert korán kellett kelni. Reggel 5:30 kellett kelni minden nap. Ezek után, ugye átjöttem egy pályára, hogy itt majd éjjel lehet kimaradni, nappal lehet aludni. Mit tesz Isten? Az első behívóm reggel 7:30 a rádió. 8:30 megérkeztem. A pagodában egy kézbesítő átnyújtott egy levelet, hogy a rádióból egy fél évre ki vagyok tiltva. Aztán ez az elalvós dolog, ez végigkísért a pályámon. Persze nem az egész pályámra jellemző, hogy alszom, ugye? De amikor elalszom, akkor rosszkor alszom, nem mindig. Szóval később, mikor már népszerű színész lettem, Kamara Varietében vendégszerepeltem. A Kamara Varietében napi két előadást tartottak, egyet 6 órakor, délután egyet este 9-kor. Egyik nap nagyon jó ebédem volt otthon. Elaludtam. Jót aludtam. Fölébredek, ránézek az órára, 5:30. Atyaisten, lekéstem a színházból. November volt. Hívtam egy taxi. Taxi, kamaravarjáti, jókacső, bejárat. Odaértünk, rács lehúzva. Mondom a sofőrnek, mi van itt? És miért? Hát mondom, le van húzva a rács, előadás lesz, 6-kor. És ne beszél, reggel 6-kor. Mondom, ne vacakoljon, mondom, de hogy reggel 6, tehát este 6 van. Tudjuk, novemberben reggel 6, este ugyanolyan sötét van. Elkezdtük vitázni, már megbolondítottam őt, és az egy pillanat, rövid hullámon beszólt a központba, azt mondja, a kapos a vendégem, vitatkozunk, kinek van igaza. Reggel 60 vagy este 60? Azt mondja a diszpécser, a kapost hozza be, kap egy feketét, maga pedig tegye le a kocsit, mert részegen nem vezethet.
Elalvós gyerek voltál, mintha csak ma lenne. Mi volt az első színpadi szereped?
Jaj, hát az első színpadi szerepem az nagyon érdekes volt. A Pódium kabaréban léptem föl. Először, ahol most a Radnóti színpad van, egy mondatos szerepet kaptam, mert nagyon bíztak bennem. Ez az egy mondat így szólt. Azt mondja, maga még nem jön. Ez volt a szerepem. Izgatottan álltam a kulisszák mögött a premiéren, és memorizáltam a szöveget, hogy belesüljek. Mondogattam magam, hogy maga még nem jön, maga még nem jön, maga még nem jön. Egyszer csak megbökött az ügyelő, hogy menjen be, most maga jön. Bementem a színpadra, középen a lukból egy asszony fölkiabált, maga még nem jön. Erre fogtam magam is kimentem. Szóval ügyes gyerek voltam nagyon.
Hát így kezdődött, de azóta karriert csináltál, bejártad az egész világot. Te már akkor utaztál, amikor még egy egyszerű magyar állampolgár nem utazhatott, ha csak nem volt futballista. Átrepülted az óceánt, és amikor hazajöttél, erről egy nagyon érdekes számot írtál. Mi volt az?
Az, hogy Amerikából jöttem. Akkor el is mondom most önöknek. Ez úgy történt, hogy kaptam egy szerződést, arra meg kaptam egy útlevelet. Szintén november volt, arra volt kitűzve az indulás napja. Fagyos, nyírkos, nyálas utak voltak. Feriegyre mentünk ki a gépkocsival, annak a fara is csúszkált idő volt, mint a kutya, mikor viszkedtek itt. Feriegyen mindjárt betettek minket a tranzitba. Tetszik tudni, mi az a tranzit, az a kaloba, ahol akkor mehet be az ember, amikor megy ki. Addig seki sebe, nehogy bevigyem, vagy kihozom valami, tetszik erre. A finans megkérdezte, hogy van-e nálam dollár, mondom, hajjaj, tele vagyok, itt van-e. Röhögött, pedig ott volt. De jó a trükk, nem? Mert ha megtalálják az emberi, akkor azt mondja, kérem, én megmondtam, miért nem nyújt be. Persze. Persze mindenkinél van dollár, ugye, mert a Nemzeti Bank az ellát minket gavallérossal. Pláne, hogyha olyan reprezentatív útra megyünk, hogy kvázi képviseljük az országot, akkor különösen gavallérok, 20 dollárt adnak. Azt egybe. De ha az ember nem nyúl hozzá, akkor kijön belőle. Ezt is csak azért adják, hogy a kutyák meg ne támadjanak az úton. Hát végre este 10 órakor szálltunk föl, amikor már fölengedett a köd meg minden, a gyönyörű kivilágított Európa felett haladtunk el, a kapitány behívott a pilóta fülkőbe, hogy mondjak egy pár jó sztorit. A tizedik vicc után már így ment a gépe. Dobálta magát, szóltam a pilóták, hogy ne rángassa a gépet, mert nincs nám zacskó. Azt mondja, az nem létezik. A kapitány meg rám szólt, hogy ne izgassam a pilótát, mert az most repül először. Na mondom, akkor lehet, hogy lefele már ingyen jövünk. De szerencsésen áttértünk Amsterdamba, ott átszálltunk egy KLM gépre, ez a holland légitársaság masinál, egy jumbo jetre. Ez egy hatalmas gépmadár, dupla szintes, fölül van az utastér, alul a bár, bár oda mi nem mertünk be, ugye, mert... Valahogy úgy volt, hogy az urak mulattak, az elvtársak meg kukucskáltak. De Azért jól szórakoztuk ilyen hosszabb légi úton, ugyanis mozifilmet is vetítenek, amint ingyen lehet nézni, de hallgatni csak $2. Rafináltak ezek a kapitalisták. Ha nem fizeti be $2, akkor a dugó, az a tranzisztor nem kapja meg, akkor csak látom, nem tudom mit mond. Azon inkább fölhúztam 2 whiskyt, azt elaludtam. Szebbet álmodtam, mint ők vetítettek. Mondom, hogy egy kicsit azért úgy tanultam angolul, mielőtt kimentem, hogy nehogy azt mondják, hogy teljesen stupendo vagyok. A legfontosabb kifejezéseket megtanultam, hogy yeah, meg no, meg... Nem tudom, tudják, hogy az amerikaiak a garderobe szekrényt úgy hívják angolul, hogy closet. Isten bizony. Nézze meg az imak, vagy a szótárban. Garderobe szekrény angolul closet. Én ezt nem tudtam. És amikor megérkeztem a szállodába, megkérdeztem, hogy hol van. Megmutatta a szobaszhoz, másnap, amikor benyúlt a ruháért, meg volt lepve. Mondtam én, I am sorry. Azt mondja, okay, majd föltörüljük. Az I am sorry, az meg azt jelenti, hogy nagyon sajnálom. Na, azért mondom. Szóval még a gépről akarok mesélni, még nem értünk hozzá ugye a sztoriba. A gép nagyon érdekes volt az utazás, nem tudom, tetszik-e tudni, az úgy kezdődik, mikor a gép kisuhan a tó fölé, akkor jön a stewardess, és több nyelven elmondja, hogy mit kell csinálni, ha leesünk. És ez megnyugtató, mert ha már tudja az ember, nem van ideges. Elmondta a kisnacsát, hogy minden ülés alatt van egy cakuntpak, egy ilyen mentőcsomag. Ha robbanást észlelünk, oda kell kapni. Nem rossz az elképzelés. Csak kérdés, ha oda kap az ember robbanás után, ugye? Miféle csomagot talál ott? Na már most, ezen a mentőcsomagon van 3 zsinór, úgynevezett cicesz. Na, az ember az egyik zsinort meghúzza, kibomlik a csomag, a másikat meghúzza, fölfúvódik gumicsónakká. A harmadik zsinór meglántja, akkor kijön belőle valami vegyi anyag, amitől undorodnak a cápák. És ez megnyugtató, mert meg is zabálják az ember, de legalább undorral. Egyéb ilyen hegyi vízi beszél is elhangzik utazás közben, csak felhívjuk utasaink figyelmét, hogy zuhanás esetén viselkedjenek fegyelmezetten. Hát nem megzabálni őket. Nem elég, hogy lepotyog az ember, még álljon vigyázva is. Ez a rendelkezés állítólag azért van, hogy a delikvensek egybe potyanjanak bele a vízbe, mert a halak nem szeretik az aprólékot. Pláne, ha becsinált. Na, kiértünk. New Yorkba a Kennedy Airporton landoltunk. A Kennedy Airport az ugyanolyan, mint a Ferihegy, csak odébb van egy kicsit. A fináncok találtak nálam 10 üveg baroszpálinkát. Hát mondtam, ez az amerikai-magyar barátság jegyében, mint ilyen gesenk, ugye? De megtanultam azt, ha az amerikainak azt mondott, hogy I am sorry, akkor minden oké. Okay. Fináncnál kipróbáltam, azt mondja, alkohol, mutogatott, én meg visszamondom, I am sorry, azt mondja, oké, okay, becsuktam öröndöt. Meg kell mondanom az igazságosság kedvére, a magyar fináncokkal sem volt sok baj, mert mikor mentem kifele, azt mondtam a fináncok, mondom, kofferomat megmutassam, azt a kaposkán nem kell majd, hogy jön visszafelé. Mondtam, I am sorry, én nem erre fogok jönni. Na, aztán bejártuk Tolnát, Baranyát, már merre magyarok voltak mindenütt, nagyon örültek nekünk, ugye, vittünk egy kis hazai levegőt, hazai vicceket, stb. Volt, aki ugye ismerkedni akart az embereknek, elhencegni, mit szedett össze, egyik komám elvitt a villájába, hogy 12 szobás kis rozog a viskó, olyan snasz volt. Mutogatta, hogy you know, ez az én hálószobám, ez a feleségem hálószobája, ez a lányom hálószobája, mondom, beautiful. Megyünk tovább, és ez az én fürdőszobám, ez a feleségem, ez a lányom, én mondom, very nice. Minden nagyon szép, de hát mondom, hogy nem praktikus, hát mindenki máshol alszik. Ahogy ezt, azt mondom, mi van akkor, hogyha, hogy hívják? Valami ötletet támad, azt mondja. erre is megvan a megoldás, azt mondja, itt megnyomom a csengőt. Ha rekami oda, akkor jön az asszony. Mondom, jó az ötlet, majd hazamegyek, én is megnyomom. Ja, van csöngőm. Igaz, hogy kint van a kertkapudon, mondom, majd kitotyogok. Lehet, hogy mire visszaérek, már nothing, de nem baj. Aztán leültünk vacsorához. Nagyon finom volt a gombócos leves. Oda szólok az asszonynak, mondom, adna még egy kanállal, azt mondja az asszony, what? Hú, mondom a komának, te, az asszony süki. Yes, mondja, ez az egyetlen bánatom, képzeld el, minden éjjel nyolcszor jön be, hogy tiám, nem csengettél? Nagyon gyakran megkérdezték tőlem, hogy miért nem maradok kint. Hát mondtam, hogy először is azért ugye, mert itthon szeretek élni, a másodszor azért mondom, hogy néha kimegyek vendég szerepelni, akkor még újság vagyok. Ha kimaradnék, lehet, hogy később már csak újság kihordó lehet. Meg nem minden magyar olyan aranyos ám odakint se. Volt egy másik esetem, az Ausztráliában, Canberrában meghívtak előadás után egy klubba egy asztalhoz. Nagy darab elmúlt ember ült az asztal föl, gyere ide kiskamos, gratulálnék neked, azt mondja, jó volt a sós. Mondom, köszönöm, honnan való vagy te Magyarországon? Azt mondja, veszprémi vagyok, ott voltam nyilas vezér. Mondom, én is gratulálok. Nem tudom, tudod-e, hogy én nem vagyok nyilas származású. Azt mondja, na én téged nagyon szeretlek, mondom, most már. Te azt mondja, eljönni hozzám hónap ebédre? Mondom, nézze, tábornok úr. Én a 44-et túléltem, egy ebédén ebreckéről. Azt akarom mondani, hát aztán vége volt a turnék, jöttem hazafelé, egy magyar házaspárral ismerkedtem meg, akik jöttek Magyarországra, nem ismertek engem, mert 50 éve nem voltak itthon, csak hallották, hogy magyarul beszélek, oda jött hozzám a hölgy, azt mondja nekem, szőr, mondom, mi van? Megint csak, hogy szőr. Később tudtam meg, hogy náluk a szőr az ugyanaz, mint nálunk az eltárs, csak meg van borotvával. Mondom, please, hát hogy láss, hogy... Azt mondja, honnan jön a szőr? Mondom, egy ilyen érett asszony, és nem tudja. Jaj, te huncut ember maga, én azt kérdeztem, hogy maga honnan jön. Mondom, akkor ne szőrözzön itt. Mondom, ugyebár New Yorkba startoltunk, oh yes. Mondom, most az óceán fölött vagyunk, oh yes. Hát mondom, mit gondol, útközben ugrottam föl? Oh no, mondom, akkor jó. Szóval a szőr is New Yorkból jön? Mondom, az is, meg én is. És mit csinált a szőr New Yorkban? Mondom, göndörödött. Jóval mondom, nem ugratom tovább, hát mondom, én egy show businessben voltam New Yorkban, ugyanis én színész vagyok. Ne beszéljen! És Magyarországon mit csinál? Mondom, otthon kecskepásztor vagyok. És hol lehet magát látni? Mondom, a Vidám színpadon, az hol van? A Révai utcában, az operáz, mert az a kis utca. Révai utca, azt mondja, ó, szőr, mert ezt nem hagyta abba. Azt mondja, nekem a mindomban most megfordult egy emlék, a Révai utcában valamikor volt egy garniszálló. Fiatalabbak nem tudják, mi az, igaz? Szóval voltak ilyen szállodák, ahol egy órára föl lehetett ugrani, aztán tudtuk. Szóval a hölgy tudta, hogy hol volt a kuple... Ajzéna! Garniszáló, megbögtem az urát, mondom, szőr, maga tudta, hogy hol járt az asszony fiatal, akkor yes, yes, mondom, akkor maga egy lószőr. És mit szokott játszani a Vidám színpadon? Mondom, darabokat. De milyen darabokat? Hát mondom, ilyen zenés vígjátékokat, mondom, van olyan sztori, amiben én vagyok a férfi. És mondom, van egy nő, aki belém szeret. Megbökte az urára, szóval most mondd, Jenő, hogy mik vannak a kommunizmusban.
Lacikám, most ezzel az Amerikából jöttem sztorival, azt hiszem egy kicsit ugrottál időben, mert tulajdonképpen mielőtt még te kiutaztál volna, neked más élményeid is voltak. Hát te se tudtál azért rögtön utazni, hát előtte milyen módon tartottad a kapcsolatodat a családoddal?
Ja, hát ezt el kell mondanom, ez egy érdekes dolog. Hárman voltunk testvérek, illetve vagyunk, hál' Istennek. Én voltam a leganyásabb mindig. És én kerültem a legtávolabb az édesanyámtól. A nagy világégés után ők kimentek Amerikába, én itt maradtam, és én maradtam egyedül. Na most 10-15 évig nem láttuk egymást, mert ugye az 50-es évek elején nem lehetett se ide, se oda utazni. Minden héten levelet váltottunk. 15 éven keresztül. Aztán volt egy idő, amikor már nem bírtam tovább, és már, szóval már a bukszám úgy nagyjából megengedte, akkor egyszer fölhívtam telefonon New Yorkba mamát.
Pedig Amerikában telefonálni nem egy olcsó mulatság.
Nem, de hát az ebben vágyik az anyja hangja után, ugye? Fölhívtam 3 percig, a következő beszélgetés zajlott-e. Szervusz, anya! Szervusz, fiam! 3 percig csak sírtunk. 2000 forint volt. Aztán teltek múltak az idők, egy kicsit többet kerestem már, akkor már akármikor rossz kedvem volt, fölhívtam a mamát. Egy alkalommal a Kibédi Ervinnel meg a Latki Lacival ebédeltünk a Rózsadombon, sose feltem egy nyári délután, ittunk egy pár fröccsöt.
Véletlenül.
Igen, véletlenül. Előkerült egy kis mezitlábas cigány, és fölvittem a lakásomra. Fölhívtam a mamát telefonon, és elénekeltem a nótáját. Most hallgassák meg a mama nótáját. Nem tudom az életemet, hol rontottam én. Gyógyítgatom a szívemet a cigán zenével. Elhúzatom halkan csendbe, hogy ebbe a szerelembe bele lehet halni. Ne hagyjál a legszebb nyárban engem elhervalni. Nyári este panaszkodok a csillagos égnek. Ha te engem nem szeretsz, hát én minek is éljek. Te vagy az én legszebb álmom, te vagy az én boldogságom. Szeretlek a sírig, síromon a virág is mind csak te néked nyílik. Te vagy az én legszebb álmom, te vagy az én boldogságom, szeretlek a sírig. Síromon a virág is még, csak te néked nyíli.
Térjünk át a múltról a jövőre. Mik a terveid?
Várj, ezt nagyobb felhajtásra szokták csinálni. Lacika, ne válaszolj, nyilatkozz, mintha nem is a Vidám Színpad tagja lennél, hanem valami előkelőbb társulaté.
Hát nekem az a legelőkelőbb.
Úgy van, és mondjuk, hogy ez nem a 6-os stúdió, hanem a stúdió 82.
Úgy van, ez az. Arról szeretném vallatni a művész urat.
Ajvé.
Óhaj te valamit üzenni a közönségnek.
Ja, szevasztok, gyerekek!
Tervezi-e a művész úr valamely irodalmi mű átigazítását, megrendezését?
Isten őriz!
Hála Istennek! És nem kívánod magad önmegvalósítani?
Én ezt duettbe szeretem csinálni.
Akkor talán a szerep álmai felől érdeklődnénk, ha szabad.
Valóban, magam is pont e felől óhajtám vallatni. Pösvény, Volpone. Melyiket óhajtja alakítani?
Pék Jenőt.
Az kiírta Shakespeare, Molière.
Peterdi Pál.
Értem, már Pék Jenő bizonyára egy szimbólum, egy idol, hogy ne mondjam imázs.
A fenéd, egy pincér.
Na jó, de pincének bizonyára különleges sorsú.
Hát persze, hát azért akarom eljátszani.
És miben különleges a sorsa?
Abban, hogy éppen most viszi be a rendőr az őrszobára. Tessék mondani, messze van még az őrszoba?
Nem kérdezünk, halladunk.
Halladó értelmiség. Csak azért kérdezem, mert mehetünk volna a taxin is. Vagy a maguk kocsiján azon a kék-fehéren, amire rá van írva, hogy uröhö. Nem tetszik tudni, miért visznek be, hölgyem mondja. Mert nekem fogalmam sincs. Isten, nem csináltam semmit. Vagy ahogy Dreyfus kapitány mondotta, ich bin unschuldig.
Menjen már!
És tudja, mit mondott Zola?
Mit?
Na-na.
Főhadnagy elvtárs, engedélyt kérek a belépésre.
Mi van már megint? Vacsora esület nyugodtan?
Jelentem, előállítottam nevezett Pék Jenőt közbotrány okozás alapos gyanúja miatt.
Na, engedje be!
Pék! Jöjjön be!
Tiszteletem. Mi napot kívánok.
Maga pincér?
Igen, kérem, pincér vagyok, látom, vacsorázni tetszik, milyen sem vagy, úgy tetszik parancsolni.
Akkor beszéljen, a kérdeztem.
Tetszett kérdezni?
Nem kérdeztem.
Mit nem tetszett kérdezni?
Azt nem kérdeztem, hogy kérdeztem-e.
A különleges ügyosztályra kerültem. Bocsánatot kérek, a bicskácska jobbról, hagymácska balról. Ez a precisztállalás.
Mondja, mit csinál maga?
Kérem, én imádom a szakmámat.
Igen? Na, akkor álljon a helyére.
Igenis.
Azt mondtam, hogy a helyére álljon.
Hát a helyemen állok, kérem, a pincér helye a vendégtől kissé balra hátrébb.
Oda álljon, ott a maga helye!
Ide álljon-e!
Halljuk, mit követett el Pék Jenő, gyanúsított.
Jelentem, sorozatosan és visszaeső jellegge nem fogadott el borravalót.
Hogy nem fogadott el borravalót?
Jelentem. A nevezettet a három kukacot címzett vendéglátó ipari üzemegység kirakatán keresztül figyeltem 3 órán át.
Hallja, maga nem egy izgága ember.
Kús!
De modora az van.
Ez idő alatt a nevezetnek 19 vendég fizetett az elfogyasztott italneműjé, valamint az elemózsiájé. Pék a visszajáró összeget az utolsó fillérig leszámolta, és amikor a vendég bizonyos tételt feléje tolt, azt Pék nem fogadta el.
Na de honnan tudja, hogy nem fogadta el? Miből állapította meg, hogy nem fogadta el?
Hát visszautasította. Így tett a kezivel. Eltolta.
Hol?
Jobbal így erre.
Bocsátot kérek, nem így tettem, hanem így tettem, ugyanis balkezes vagyok. Ne spekuláljon, azaz a...
Elég legyen ebből.
Igenis, bár ki kell jelentenem, a dolgozó népet szolgálom.
Az nagyon jó.
Nyugalom, Varga 13 János!
Igenis. dolgozom.
13, ja? De szerencsétlen neve van neki. Szolgálja kicsit, halkabban már azt a dolgozó lépet, nem igaz?
Mi? Szolgálja egy kicsit halkabban.
Na tessék, meg nem is beszéltünk össze.
Kérem, én el is vehetek. Na,
ez a legjobb.
Just is a dolgozó népet szolgál.
Nagyon édes kis bumfúrdi ember, az a Just is.
Üljön le.
Igenis.
Ne a vacsorámhoz üljön!
Ha!
Oda üljön!
Jaj, jó van, na... Milyen irigy.
Na ide figyeljen! Most magunk között vagyunk.
Igen.
Miért nem fogadja el azt a borravalót, mi?
Kérem, én öntudatos dolgozó vagyok, régi mozgalmi ember. Én 1944 tavaszán cirilbetűs röpcédulákat árultam a körúton a németeknek.
Ne mondja!
De mondom, tudja milyen nehéz volt eladni? Kérem, mi a mozgalom hősi korszaka óta hirdettük, hogy öntudatos dolgozó nem fogad el borravalót.
Ez nem kifogás. Azt is hirdetjük, hogy döntsd a tőkét, ne síránkozz.
Na és nem döntjük?
Döntjük, de síránkozunk.
Az nem van. Egyértelmű, kérem, átmeneti korban élünk. Egy kicsit döntjük, egy kicsit síránkozunk. Megint egy kicsit döntjük, megint egy kicsit síránkozunk. De a nagy elvek maradnak. Kérem, én megalázónak tartom a borravalót. Nekem senki ne adjon alamizsnát. Ha mi vagyok én? Énekes kód is. Ilyen hanggal.
Na ide figyeljen, Pék, de őszintén.
Igen.
Menjön össze magának havonta abból a borravalóból?
Semmi, mert nem fogadom el.
De ha elfogadná, menjön össze!
3,5-4 roncs havonta.
Na, mennyi a fizetése?
1600 forint.
Családja van?
Van, hála Istennek. 3 gyönyörű gyerekem van. A Rózsika, a Lajoska, meg a kis bunkó. Van nála egy pár fényképe.
Elő ne vegye! Csak nem akarja nekem azt maga bemesélni, hogy maga havi 1600-ból el tudja tartani a kis bunkókáit.
Összehúzza magát, az ember inkább éljen ciberelevesen az a kis bunkó, mint gyalázatban.
Na ide figyeljen, Pék magam, szépen visszamegy a 3 kukacba, és mostantól elfogadja azt a borravalót. Megértette?
Nincs az a pénz, kérem. Én a történelmi materializmus emlőjén nevelkedtem. Engem nem lehet megvesztegetni. Én az anyatejjel szívtam magamba anti-Düringer társat. Jogállamban élünk, kérem, senki nem kötelezett arra, hogy fogadjak-e borravalót.
Mi egy szó is letartóztatom felforgató tevékenységért.
Nagyon helyes, kérem, sinylődni akarok, mint táncsi zseltár. De mi felforgató tevékenység az, ha valaki nem fogad el borravalót?
Mondja, Pék, hát maga semmit sem ért. A népgazdaság hatalmas összegeket spórol azzal, hogy emberek 10 000-einek alig ad fizetést azért, mert úgy is kapnak borravalót.
Nem tudtam.
Hát persze, hiszen akkor 3-szorosára kellene emelni a béreket, 10 000 benzinkutas, 100 000 taxisofőr, 300 000 orvos fizetését kellene felemelni, de hát azt nem lehet most ebben a nehéz gazdasági helyzetben.
Jaj, akkor van egy ötletem.
Na?
Nagyon jó.
Na?
Még többet spórolna a népgazdaság, ha mindenkinek leszállítaná a fizetését.
Hogy?
Kapjon borravalót a mozdonyvezető, a pedagógus, a tanástitkár.
Nem rossz ötlet, lehet, hogy egyszer még sor kerül rá.
De jó lenne, és akkor mindenki engem fog ünnepelni, akinek leszállították a fizetését. Én leszek az anti-Sikós.
Mi lesz maga?
Anti-Sikós. Csikós Nagy Béla emeli az árakat, kis Pék Jenő csökkenti a béreket.
Hát rendben van. Ő régi mozgalmi ember. Nos?
Nem bánom. Na, velem lehet beszélni. Mától kezdve jöhet a jatt. És köszönöm, hogy meggyőzött.
Én köszönöm.
A dolgozó népet szolgálom.
Én tudtam, hogy talpig férfival állok szembe is. Hagy itt engem beszélni, órák óta téptem a számot. Az én helyzetemben fillérekért.
Miért? Mennyi a fizetése?
Havi 4 000, néha egy kis ruhapénz.
Család van?
Na, feleség, anyós, 4 gyerek.
Szegény ember, meleg vízre sellés. Mennyit adjak neki? Kedves közönség, kedves hallgatóink, ez volt a Kapos Kabaré első 59 évem
első 70 perces önálló rádiókabaréja.
Rádió Bombonier, a kabaré rádiója.